Élveztétek ezt a dalt? Nem ez? Én élvezem az egész Isten tiszteletet. Hogy vagytok ezzel? Csak így az elejétől a végéig. Tényleg, ahogy közösen éneklünk, annyira jó, annyira jó. És csak így a szavak, amiket mondunk Istennek, a dallam, lehetne Gregoriánba is, de... Annyira azt nem tudjuk nyomni az előképzettségkel. De a szavak, a szelleme, és csak ahogy énekled, megvallod azokat az igazságokat, csak hatalmas ereje van. Aztán, hogy hitet keversz, miközben énekelsz, nem? Tehát nem hitetlenül énekelsz, hogy így lári-flári, hanem úgy hittel, hogy úgy, Uram, én hiszem, hogy ez így van. Én akarom hinni, hogy ez így van, én hiszem. És miközben éneklünk, és imádjuk Istent, közben a szívünk nyugszik, elfogad, Isten után nyúl, vágyik rá. Ja, csak egy ámulatos dolog, ámulatos. Egy nagy-nagy öröme az Isten tiszteletnek. Aztán, ahogy halljuk ezeket a dalokat, csak figyelhetsz a szövegre. Ugye? Kétféleképpen lehet, ismerem mind a kétféle módját, mert én is kipróbáltam. Kívülről tekintem, mint valami előadást, mint valamilyen színházi műsort, távolról hallgatom, úgymond, vagy pedig ez ilyen csak ámulatos, hogy szolgál felénk, és csak megéljük az Istennel való közösséget. Ez a célja. Oké, úgyhogy bejött a feleséged, Dávid, ha mellé akarsz ülni, akkor... Oké. Nézzük csak, Pásztor Boyce-szal beszéltem még múlt szerdán, üdvözöl bennünket, benneteket, minket, és... Igen, sikerült őt leszerződtetnünk a minikonferenciára, úgyhogy április végén, 29-én pénteken este, 30-án egész szombaton, és május 1-én vasárnap reggel Pásztor Boyce itt lesz velünk, Angliából jön, nem lesz vulkánkitörés Izlandon, reméljük, mint a múltkor, de csak egy készülj, ez egy ámulatos minikonferencia lesz, és egy nagyon nagy dolog, hogy együtt lehetünk, és hogy ő eljön és szolgál felénk az igével, úgyhogy ezt mindenképpen tervezzük. Aztán ma Pásztor Denisszel Albániából váltottam e-mailt, ő írt, hogy mit szólnék ahhoz, hogy áll-e még az, mint múltkor, hogy mikor jöttek az Eurokonra az albánok, akkor itt jönnének ide 14-én, hétfőt velünk töltenék itt, aludnának, és innen mennének 15-én az Eurokonra. Mondtam, hogy több, mint örömmel lesz, hatalmas öröm lenne számunkra, úgyhogy ők, és remélem, hogy ez így lesz, 14-en fognak jönni, ez hatalmas dolog Albániából, és velünk fogják tölteni 14-ét, ami munkaszüneti nap, úgyhogy az Úr csak így tervelte ki számunkra, hogy az egész napot együtt tölthessük. És ámulatos emberek, ismeritek már jó néhányan őket, nyáron ott töltöttünk 4,5 hetet, és csak megismertük őket, és csak ámulatos ők a szegedi gyülekezet és a tiranai gyülekezet. Többször látogattuk őket, úgyhogy ez csak ott van ez a kapocs, missziós kapocs. És ma beszéltem Kornéllal is, Skype tudományomat előveszem ilyenkor, és Skype-olok. Fejlődnünk kell ezekbe, csak olyan egyszerű, nem? Csak Sepsi Szent György, és csak jól vannak, és ja, csak sok izgalmas hír van. De. Figyú-migyú. Nyisd ki a Bibliádat Máté 25-nél, és ez csak egy kis ilyen tévéhíradó volt. Máté 25. Jó a hangom, Dávid, nem? Jó? Ugye, milyen szép hangom van. Acélhang. Kórus. Acélhangkórus. Aki ez a gyári munkásoknak a kórusa. Oké, Máté 25 és azt fogjuk tenni, hogy el fogjuk olvasni mindjárt ezt a történetet, vagy ezt a példázatot, amit Jézus mondott, és én szerintem nagyon élvezetes lesz ez az alkalomnak ez a része, ahol megosztunk, én nagyon remélem, hogy nagyon élvezetes lesz. Persze nem ez az elsődleges cél, hogy élvezetes legyen, hanem hogy építsen, tanítson, bátorítson bennünket. De itt vagyunk, még mindig a sáfárságban, és figyelj rám, itt vagyunk Máté evangéliuma vége felé, Jézus az utolsó hetében van, ezt többször mondtuk, de még egyszer elmondom, mert engem mindig megérint, amikor elmondom, nem tudom, csak én így működök. Jézus az utolsó hetét tölti itt a földön. És az utolsó hetében beszél arról, hogy Izraeltől el lesz véve a királyság, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak a gyümölcsét. És aztán, és tudjátok, hogy miről beszél Jézus az itt tartózkodásának az utolsó hetében viszonylag sokat? Az ő második visszajöveteléről. Tehát készíti fel a tanítványokat, hogy bye-bye, el fogok menni. Beszél arról, hogy elküldöm a vigasztalót, és bennetek lakok, és veletek vagyok, és veletek maradok, de fizikailag tőled bye-bye, el fogok menni. És aztán azt mondja, és aztán majd vissza fogok jönni, és a kettő, most a kettő közt vagyunk. Oké, a kettő közt. És tanítja a tanítványokat arra, hogy a két idő közt hogyan gondolkodjanak, hogyan éljenek, mik legyenek a szempontjaik, hogyan rendezzék be az életüket, amíg vissza nem jön. És azt is látjuk több helyen, hogy Jézus többször arra utal, hogy ez a visszajövetel ez nem ilyen gyors lesz. Például azt mondja egy helyen, hogy az egyik példázatból, hogy halogatja az én uram a visszajövetelt, mondja a szolga. Tehát úgy tűnik, hogy tudod, Jézus arra mondja, hogy nem olyan gyorsan fog ő visszajönni, nem olyan hamar. Aztán máskor azt mondja, hogy késvén pedig a vőlegény Máté 25-ben, tehát nem olyan hamar jön. Kicsit, hogy úgy tűnik a szolgáknak, vagy a sáfároknak, hogy halog, nem gyűn, még nem jön. Még úgy késlekedik a vőlegény, úgy tűnik a, tudod, késlekedik a vőlegény. Aztán egy másik helyen pedig azt mondja, hogy sok idő múlva pedig megjött. Tehát három utalás van itt Máté 25-ben arra, hogy, és 24-ben is van, hogy nem olyan hamar lesz az a visszajövetel. Úgyhogy Jézus ezekben az időkben sokat beszél a sáfárságról, hogy szolgák vagyunk, akikre Isten rábízta az ő dolgait, és hogy ezzel gazdálkodunk. Beszél józanságról, éberségről, vigyázásról, mert nem tudja a szolga, hogy mikor jön vissza az Úra. Beszél arról, hogy az Úr mikor visszajön, akkor szolgálatba találjon bennünket, és nem egy másik fajta életet élve, mert hát halogatja a mi Úrunk az ő visszajövetelét. Oké, tehát tanít bennünket, hogy mi legyen a hozzáállásunk ebben az időszakban, és definiálja ezt az időszakot. Oké, úgyhogy ezzel kapcsolatosan olvassuk el ezt a példázatot, amikor az Úr megint tanít bennünket, úgyhogy Urunk, csak taníts bennünket most, Máté 25.14-től, mert éppen úgy van ez, mondja Jézus, mint az az ember, aki útra akarván kelni, előhivatá az ő szolgáit, és amilyen volt, átadta nekik. És adta az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek az ő erejéhez képest, és azonnal útra kelt. Oké, ez? Ő róla szól. Ő azt mondja, azonnal útra kelt. Odaadtam, és útra kelt. Ez Jézus. Elment egy távoli országba. Elmenvén pedig, aki az 5 talentumot kapta, kereskedék azokkal. És szerzett másik 5 talentumot. Azonképpen, akié kettő volt, az is másik kettőt nyert. Aki pedig az egyet kapta, elment, elásta azt a földbe, és elrejtette az ő urának pénzét. Sok idő múlva, az előbb utaltam erre, pedig megjött ama szolgáknak ura, és számot vetett velük. És előjött, aki az 5 talentumot kapta, hozott másik 5 talentumot, mondván, uram, 5 talentumot adtál nekem, ímé másik 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig mondta neki, jól van, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki 2 talentumot kapott. Mondta, uram, 2 talentumot adtál nekem, íme másik 2 talentumot nyertem azokon. Mondta neki az ura, jól van, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Eljövén pedig az is, aki az 1 talentumot kapta. Mondta, uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, aki ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe, ímé megvan, ami a tied. Az ő ura pedig felelvén mondta neki, gonosz és rest, azaz lusta szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg magamét. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert, konklúzió, Jézus mondja, mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik, akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amije van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, és ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Oké, úgyhogy, wow, erről fogunk beszélni. Oké, de mielőtt beszélünk erről, meg fogjuk hallgatni ezt egy feldolgozásban. Oké? Nem lesz kép, csak hang lesz. Ugyanez a történet egy feldolgozásban. Úgyhogy szerintem érdekes rávilágítást ad.
Egy nagy zsákpénz. Jézus sok történetet mesélt még az embereknek, például a következőt. Volt egyszer egy gazdag ember. Egy rakás pénze volt egész halom. Több, mint amit ti el tudtok képzelni. Egy napon elhatározta, hogy hosszú időre elutazik. Hívta 3 szolgáját, és átadta nekik a pénzét, hogy gazdálkodjanak vele, amíg ő távol lesz. Az első szolga volt a legszorgosabb. Így a gazdag ember azt mondta neki. Itt van 5 zsák pénz. Használd fel bölcsen. Aztán majd meglátjuk, mire jutsz vele, mire visszatérek. A második szolga is dolgos volt. Itt van 2 zsák pénz, mondta neki a gazdag ember. Használd fel bölcsen. Aztán majd meglátjuk, mire jutsz vele, mire visszatérek. A 3. szolga viszont nem volt valami dolgos, mondhatni lusta volt. De azért ő is kapott 1 zsák pénzt. Használd fel bölcsen, mondta neki is a gazdag ember. Aztán majd meglátjuk, mire jutsz vele, mire visszatérek. Ezzel a gazdag ember útnak indult, és hosszú, nagyon hosszú idő múlva tért vissza. Mondd csak, hogyan boldogultál, kérdezte az első szolgát. Mit tettél a pénzemmel? 5 zsák pénzt adtál nekem, kapta meg a választ. Jó dolgokra használtam fel, és nézd, újabb 5 zsák pénzt szereztem neked. Összesen 10 zsák, kiáltott fel a gazdag ember. Jól van, nem hiába bíztam benned, ezután még több dolgot bízok rád. És mi van veled? Kérdezte a 2. szolgát. Te hogy boldogultál? Mit tettél a pénzemmel? 2 zsák pénzt adtál nekem, mondta a 2. szolga. Amennyire tőlem telt, megpróbáltam jól felhasználni, és nézd, újabb 2 zsák pénzt szereztem neked. Összesen 4 zsák, kiáltott fel a gazdag ember. Kiváló! Téged is több munkával bízlak meg ezután. Végül a 3. szolgához fordult. És te, Hogyan boldogultál? A harmadik szolga csak hümmögött, hammogott, és a lábát nézte. Uram, válaszolta végül, én tudtam, hogy te szigorú ember vagy, aki számon tartja a pénzét. Félelmemben ástam egy gödröt, és eltemettem a földbe. Egy nagy zsák pénzt adtál nekem, és nézd meg, itt van. Semmi sem hiányzik belőle. A gazdag ember nagyon dühös lett. Nehogy már én legyek a hibás, amiért te lusta vagy, kiáltotta. Azért adtam neked azt a pénzt, hogy gazdálkodj vele. Csinálj belőle többet, ha bírsz. De te nem törődtél vele. Gödröt ástál. Ha az alatt elviszed egy bankárhoz, legalább kamatot kaptál volna érte. Tűnj a szemem elől, te semmire kellő. Dobjátok ki innen. És bizony a semmire kellő szolga az utcára került. A rábízott nagy zsákpénzzel pedig a legszorgosabb szolga gazdálkodott azután.
Oké. Oké, tehát beszéljünk erről egy kicsit, és szeretnék néhány észrevételt megjegyezni így a történetben, és hiszem, hogy így Isten tanítani fog bennünket ezen keresztül, fel fogja nyitni a szemünket ezeken keresztül. Oké, az első az az, a történetben is látjuk, hogy minden istené. Oké? Minden istené. Ez a sáfárságnak az egyik alapja, hogy minden Istenhez tartozik. Itt azt mondja a 14. versben, hogy ez a gazdag ember mindene, amilyen volt, átadta a szolgáknak. Még az egy talentumos is, amikor visszaadta az egy talentumát, azt mondta, íme megvan mind, ami a tied. Okay? Ez azt jelenti, figyelj, hogy mindenünk, amink van, az igazából Isten tulajdona. Ezen az egész világegyetemen egy tulajdonos van, és Isten. Mi mezítelenül jövünk a világra, mezítelenül megyünk ki a világból, mi nem vagyunk tulajdonosok. Mi felhasználók vagyunk, de a Biblia inkább azt a szót használja, hogy sáfárok, azaz szolgák, akik gazdálkodnak mindazzal, amit kaptak itt, ezen a földön. Ez mindenfajta erőforrás jelent. Természetesen talentumokat, tehetségeket, szellemi ajándékokat, pénzt, vagyont, időt, lehetőségeket, kapcsolatokat, hatalmat, bármi, amink van, az mind Istené. Semmi sem tőlünk van. Emlékeztek, mikor Pilátus azt mondta Jézusnak, azaz nem tudod-e, hogy nekem hatalmamban áll megfeszíteni téged? És mit mondott Jézus? Honnan van hatalmad? Ha csak onnan nem, hogy az atyámtól nem kaptad, amúgy nem lenne hatalmad. Pilátusnak volt hatalma, ami Isten hatalma volt, és Pilátus kapta egy időre Istentől sáfárságra, és aztán elszámoltatásra, hogy jól sáfárkodott-e azzal, vagy sem. Ugyanígy a hívővel, Isten gyermekeivel, annyi mindent kaptunk, Isten a tulajdonos. 50. Zsoltár beszél róla. Felolvasom, 10-től 12. vers, ezt mondja Isten. Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken, ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva vannak nálam. Ha megéhezném, nem mondanám meg neked, mert enyém e világ, és ennek mindene. Isten a tulajdonos. Mi mind szolgák vagyunk. És erre akar Jézus egyébként itt ezekben a példázatokban az utolsó hetén rávilágítani, hogy mi szolgák vagyunk. Hogy az ő két eljöveteli közti időszakot egy olyan gondolkodásmóddal éljük, hogy mi olyan szolgák vagyunk, akikre rálettek bízva dolgok, számon is lesznek kérve dolgok, és mi gazdálkodó szolgák vagyunk csupán nem tulajdonosok. Oké. Második. Nincs sok észrevételem. Még van egy-egy, jó? Azt látjuk ebben a történetben, hogy igazából az nem számít, hogy mennyit kaptunk. De nincs nagyon különbség. 5, 2, 1. Hanem az számít, hogy mit teszünk azzal, amit kaptunk. Oké? Tehát nem az számít, hogy mennyit kaptunk. Egy jó példa erre, hogy aki 5-öt kapott, és azt megduplázta, és aki 2-t kapott, és azt megduplázta, ugyanazt a szívélyes dicséretet kapta az ő urától, mind a 2. Teljesen mindegy, hogy mennyit kaptál. Nem az számít, hogy mennyit kaptunk, hanem, hogy mit teszünk azzal, amit kaptunk. Mit teszünk vele. Ezt látjuk. Általában el tudunk veszni abban, hogy kinek mennyie van. Mint hogyha ez számítana. Tudod, mit egyáltalán nem számít, hogy mennyi nagy zsákpénzt, mennyi talentumot van. Teljesen mindegy. Sőt, a példázatnak az az egyik mondani valója, hogy ez sokszorozódik, hogyha használod. Ez nem egy statikus szám, ez nem egy olyan szám, hogy 3, 1, 8, tök mindegy. 3 év múlva ez duplája lehet. Vagy elvétethet. Teljesen mindegy. Nem az, hogy mennyit van, hanem hogy mit kezdesz azzal, amit van. Mert nem mindenki kapott ennyit, ezt tudjuk jól. Vannak emberek, akik 5 talentumot kaptak kezdetkor. Csak ez nem én vagyok. Bocsánat. Tudod, ez biztos, hogy nem én vagyok. Sok értelemben ismerem a korlátaimat, de lehet, hogy köztünk itt vannak olyanok, és szerintem van 1-2 ember. De lehet, hogy 2-t kaptam, lehet, hogy 1-et kaptam. Ez teljesen mindegy. Mégis a hűsáfárságért ugyanaz a dicséret jár. A másik az ebben, hogy az Úr részéről, vagy a gazdag ember részéről, vagy Isten részéről egy bizalom az, hogy ő rábízta a szolgákra. Ebben van egy nagy bizalom. Ő bízott a szolgákban, ezért bízta az ő kezükre ezt, hogy sáfárkodjanak. És bőkezűen adta. Bőkezűen. Tudod, mennyi egy talentum? Itt a történetben úgy mondták, hogy nagy zsákpénz, mert valószínű, hogy ez az volt. Vagy valami ilyesmi. Ez egy súlymérték igazából a talentum. Nem tudjuk igazán, hogy arany, nem tudjuk, hogy ezüst, de az egyik kommentár azt mondja, hogy egy talentum az 15 évnyi fizetés. Wow! Értem, akkor ez bőkezűség volt, nem? 15 éves fizetést adott, hogy használja, kereskedjen vele, forgassa meg. Ez bőkezűség. Nem kell méricskélnünk. Soha nem kell méricskélnünk magunkat. Soha nem kell méricskélnünk egymást. Soha nem kell azt mondani, ó, neki több van, ó, én nekem kevesebb. Nekem több van, neki kevesebb. Hanem mindannyian kaptunk valamit. Nem versengünk, nem hasonlítjuk össze. De egyikünk sem kaptunk keveset. Mert aki 1 talentumot kapott, az is 15 évnyi jövedelemnek az értéke. Az sem kevés. Ebben az időben az emberek javarésze napról napra élt szó szerint. És itt vannak ezek a szolgák, akik megkapnak 15 évnyi jövedelmet. Egy összegben, egy nagyság talentumot. Oké? Azt látjuk, hogy amit teszünk vele, az számít, mert ez hízik, szaporodik, gyarapodik, sokasodik. Amikor szorgalmasak vagyunk, és élünk ezekkel, akkor ez szaporodik. És ez egy ámulatos szellemi elv. Ez a jó és hűséges sáfár. akinek a kezében 5 volt, és aztán 10 lesz. És aztán 10-ből 20 lesz. A 20-ból 40 lesz. A 40-ből 80 lesz. Ez egy szellemi elv, amit tanít nekünk az Úr. Hogy figyelj, hogyha használod azt, amit adtam, ha élsz azzal, amit adtam, akkor mindig és mindig és mindig több és több lesz a kezed ügyében. Mert ez a sáfárság. Oké. Még egyet. Még kettő, de az utolsó előttiben. Hol van a hangsúly ebben a példázatban? Min van a hangsúly? Azt gondolom, hogy igazán az, ahol így bejön a sokk, vagy a felkapja az ember a fejét, mikor Jézus mondja a történetet, az embereknek a csipája kinyílik, akkor igazából az az egy talentumos szolga, hogy ő elássa, nem? Hogy ő elássa. Tehát azt látjuk, hogy a példázatban a hangsúly a gonosz és a lusta szolgán van. Figyelj, Jézus tanítani akar nekünk valamit. A hangsúly a gonosz és lusta szolgán van. Hányotoknak tetszik ez az elnevezés? Nem olyan jézusi. Ugye, ő mondja, így hívja, a gonosz és lusta szolga. És arról beszéltünk, hogy mind szolgák vagyunk, mind sáfárok vagyunk. Tudod, két eljövetele közt itt vagyunk, várva az ő visszajövetelét, és akkor van egy a szolgák közt, akinek ez a beceneve, hogy gonosz és lusta szolga. Miért? Azért, mert elköltötte azt, amit az Úr adott neki, rossz dolgokra? Nem. Azért, mert a bűne az nem csinált vele semmit. Ez a bűn, a nagy bűn itt ebben. Nem csinált vele semmit. Oké? Ezért hívta az Ura őt gonosz szolgának és lusta szolgának. Oké? Nem használta. Oké? Ő egy talentumos volt. Mit csinált vele? Elásta. Elásta. Nem adta vissza az urának? Visszaadta. Hát akkor mi a baj? Nem csinált vele semmit. Jézus tanít nekünk valamit. Nem csinált vele semmit. Amit az Úr adott neki. Talentumot. Miért nem csinált vele semmit? Több oka van, valószínű. De szeretnélek buzdítani benneteket és magamat. Ránézett a másik szolgára, akinek 5 talentum adatott. Nekem soha nem lesz 5. Én nem vagyok ilyen brilliáns. Nézd nekem, min van 1. Mintha semmi nem lenne, semmi szinte. Amannak 2 van. Itt mindenki jobb nálam. Itt mindenkinek több van, mint nekem. Úgyhogy nem csinálok semmit. És az Úr azt mondta, hogy ez egy gonosz és lusta szolga. Mert, visszamenve, nem az számít, hogy mennyit kaptunk, hanem hogy mit teszünk vele. Hogy mondjam ezt? Miért nem az 5 talentumos ástrál, vagy a 2 talentumos? Lehet, hogy Jézus akar nekünk tanítani valamit. Hogy az egy talentumosnak sokkal nagyobb a hajlandósága arra, hogy elássa azt az egy talentumát, mint hogy használja, befektesse és szaporítsa. Mert összehasonlítja magát többiekkel, és azt mondja, ez a kevés minek ez? Úgysem használ semmit. Az én életem, úgysem tudok vele semmit se csinálni. Hányszor és hányszor hallottam ezt a gyülekezetben? Az évek során. De hát itt mindenki jobb, itt mindenki nagyszerűbb, itt mindenkinek olyan sok minden, rám nincs is szükség. Az Úr azt mondja, gonosz és lusta szolga. A te feladatod nem az összehasonlítás. A te feladatod, hogy élj azzal, amit kaptam, amit kaptál tőlem. Figyelj, az egy talentumos embernek, és azt gondolom, hogy sokan ilyenek vagyunk, lehet, ez a gyülekezetben legtöbben egy vagy két talentumosak vagyunk, azt gondolom. Pál is megmondta egyébként, nem sokan vagytok 1 Korintus 1.26-ban bölcsek tesz szerint, nem sokan vagytok, tudod, csak kiváló, brilliáns emberek magatoktól. A cipőnket is nehezen tudjuk befűzni. Most már egy kis ima segítségével könnyebb, de... Oké, tehát egy vagy két talentumosak vagyunk. Tudom, néhányan ötök vagytok, akkor hagyd lássuk, használd. Oké. De az egy talentumos szolga, és az egy talentumos ember hajlamos áll alázatban élni. Én senki vagyok, nekem semmim nincs. Hát én semmit nem tudok hozzátenni. És ez az álalázat, ez két bűnbe viszi őt. Figyelj, ez egy talentumos ember két bűnre hajlamos, az álalázat által, az egyik a büszkeségnek a bűne, mert ez egy marha nagy büszkeség, így gondolkodni. Mert az Úr más mondott, ne felejts, egy talentum 15 évnyi jövedelem volt, az se kevés. Többihez képest lehet, de az sem kevés. És a másik bűn, a lustaság bűne. Hajlamos nem használni, amire van. Nem kiaknázni a lehetőségét. Nem élni a szellemi ajándékával, amit adott. Nem élni azokkal a lehetőségekkel, talentumokkal, hanem csak leülni, ráülni, semmit sem csinálni. Mert úgysem vagyok olyan nagy szám. Oké? Én ezt úgysem tudom megcsinálni. Úgyhogy semmit sem teszek. Oké, hagyd mondjak még itt néhány szót erről a jó öreg lustaságról. Oké, mert Jézus a példázatban ezt kiemeli. A hangsúlya gonosz és lusta szolgán van, és így hívja őt, hogy lusta szolga. És az egész igazából lustaságról szól. Tudod, miről szól ez a példázat? A hívő lustaságáról szól. Oké? Ez volt a bűne. Hányan tudjátok, hogy mi az a 7 fő bűn? Úgy értem, ez nem bibliai, de a keresztény gondolkodásban, történelmileg itt van a 7 fő bűn, hogyha hallottatok róla. Ezek közül az egyik a lustaság. A lustaság, úgy is megfogalmazzák ezt, hogy a jóra való restség. A jóra való restség. Igen, ez egy bűn. A jóra való restség az bűn. Igen. És tudod-e, hogy ebben a világban, a római birodalomban, és a görögöknél is, ők is megnevezték a fő bűnöket. És a fő bűnök azok ugyanazok, mint amiket a kereszténység megnevezett, kivéve egyet. A görögök és a rómaiak a lustaságot egyáltalán nem tartották bűnnek. Sőt, erény. Ebben a kultúrában erény. Abban a kultúrában a Római Birodalmat a rabszolgák munkája tartotta fent, és egy szabad ember igazából nem dolgozott. Nem kellett dolgoznia. Okay? Úgyhogy hagy dolgozzon a rabszolga. Azonban a biblikus gondolkodásmód pedig pontosan fordítva. A szorgalom az erény, és a lustaság a bűn. A szorgalom viszont erény. Például a szegkönyve tele van azzal, ahogyan bátorítja a szorgalmat, és elítéli a lustaságot. Úgyhogy ez a lustaság, ez egy, leírtam néhány dolgot, ez egy olyas valaki a görögben, aki hátradől, nem kész csinálni semmit, ahelyett, hogy előre dőlne és kész lenne tevékenykedni, egy ambiciózustalanság, ahol motiválatlan és nem ambiciózis a dolgokra, nem kész a dolgokra, szorgalomnak a hiánya. Ja. Jézus miről beszél? Szorgalomról. Szorgalomról. Gondoltál már erről? És megfogalmaztam valamikor a múltkorában ezt a kifejezés, hogy van olyan, hogy szellemi ambíció, tudtad? Ahol mi, az Úrnak a sátárai, szellemileg van ambíciónk, motiváltak vagyunk, szorgalmasak vagyunk, hogy megsokszorozzuk azt, amit ő adott, hogy használjuk azt, amit ő adott. Vagy a másik, amikor motiválatlan, ráül a kezére, áldogál, ücsörög, gonosz és lusta szolga. Lusta szolga. Restség. Tunyaság. Érdektelenség. És nem törődömség. Ez ugyanaz. Ez bűn. Nem törődömség bűn. Ahogy ezzel előbb mondtuk, jóra való restség. Wow! Mennyire más, ahogy a Isten látja ezeket a dolgokat. Oké, befejezzük. Konklúzió. Valahol itt befejezzük. Tehát azt mondja, hogy előjött pedig az is, aki az egy talentumot adta a 24. versben, mondta, Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, ott is aradsz, ahol nem vetettél, ott is takarsz, ahol nem vetettél. Na, elég nagy. Ja, mi ez? Gyalázatos. Tehát úgy értem, ott van az Úr, visszajött. Na, mit csináltál az egyel? És itt károsztatja az Urat. Megítéli, hibáztatja, vádolja. Uram, te kegyetlen ember vagy. Én azért nem csináltam, mert te. Wow. Úgyhogy elástam a talentumot a földbe, ímé megvan, ami a tiéd. Az Úr pedig felelvén mond, a gonosz és lusta szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, ott is takarok, ahol nem vetettem, el kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és megjövén nagy nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Konklúzió. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik. Akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amilyen van. Ez nem kommunizmus, ha? Kicsit olyan kapitalizmusnak tűnik. Miről be? Ez a konklúzió. Jézus egy olyan szellemi elvet tanít nekünk, amiről szól az egész példázat. Oké? Ez a negyedik, ez a 29. vers, ez a konklúzió. Oké? Mit jelent ez, hogy mert mindenkinek, akinek van, adatik. Várj! Ez olyan, mintha erény lenne az, hogy van. Miért van valakinek, akinek van? Várjál. Miért van valakinek, akinek van? kezdtük a példabeszédnél, és vagy példázatnál is azt olvastuk, hogy az Úr adott neki, tehát van neki. Oké? Tehát ez nem egy erény, hogy nekem van. Neked van! Neked van! Oké? Mindenkinek, akinek van, és nyilván használja, annak még több adatik. Ez történt. Az 5-ből 10 lett, a 2-ből 4 lett. És mindenkinek, akinek nincs, az is elvétetik, amilyen van, azaz az 1-ből meg 0 lett, és a 10-ből meg 11 lett. Oké. Hogy néz ez ki? Ez úgy néz ki, hogy mert hűséges és jó sáfár és szorgalmas, ezért adatik neki. És a másik pedig, mivel hűtlen és gonosz és lusta, ezért elvétetik tőle. Úgyhogy két kategória lesz, figyelj jól, két kategória lesz a végén, a konklúzió végén. Van, akinek több van, és van, akinek meg semmilyen nincs. Semmilyen. Akinek több van azért, mert hűsáfár, hűséges, jósáfár és szorgalmas, akinek semmilyen nincs, pedig azért, mert hűtlen, gonosz és lusta szolga. És a legvégén semmilyen nincs. De a másiknak pedig több van. Várj, mi lenne, hogyha ez a egy talentumos nem ásta volna el? Akkor mennyi lett volna utána neki? Ha nekem semmim nincs, hát ez is, én is senki, nem, oké. Hé, csak kultiváld, használd. Tudod, használd a talentumodat. Utána mennyi lett volna neki? 2, nem? És utána mennyi lett volna a 2? Utána 4. És utána mennyi lett volna? 8. Hú, ez már több, mint az 5-nek kezdetben. És utána mennyi? 16, és utána mennyi? 32. Mert akinek van, adatik. Akinek van és nem szorgalmas, attól elvétetik. És nincs. És nincs. Wow! Ki befejezés. Jézus tanít bennünket. Ugye, ez, wow, Uram! Tényleg? És ez az időszak, most erről fog itt szólni? Aha! És mikor jössz vissza? Nem mondom meg. Tudod, erről szól. Nem tudja senki. Nem árulom el. Igazából másik ilyen azt mondja, még én se tudom. Az ő emberi mi voltába. Oké, de tudod, akkor ez meddig? Meddig sáfárkodjak? Amíg szemtől szemben nem találkozunk, vagy azért, mert én eljövök érted, vagy azért, mert te hozzám jössz. Oké? Úgyhogy itt, ebben az időben tudod, ez a meghatározásunk. Tudod, és úgyhogy mit mond ez? Tudod, egy, tudod, legyünk hűségesek. Tudod, legyünk hűségesek. A Bibliában a hűség az egy nagy erény. Nagy erény. A világban a hűség az nem erény. Sőt, hűséges vagy a házasságban, hűséges vagy dolgokban, hűséges vagy a barátságokban, hűséges vagy Isten igéjéhez, hűséges vagy a helyi gyülekezetedben, hűséges vagy a szolgálatodban, hűséges vagy az ajándékod használatában, hűséges vagy ahhoz abban a világosságban, ami adatott és megértés, és hűséges vagy, és hűséges, és kitartó, és hűséges. Ez nem izgalmas. Ez nem. A Bibliában 1 Korintus 4:2 azt mondja, ami pedig a sáfároktól megkívántatik, az, hogy hűséges legyenek. A sáfároktól igazából egy dolog kívántatik meg, hogy amiük van, azon hűségesek legyenek. És a hűséges az nem az, hogy hűségesen üljenek rajta. Oké? Okay? Tehát hogyha a hűséges gondolat az elmédben ne az legyen, hogy jó, hát én hűségesen ülök rajta, hát én hűségesen elástam, és tudom, hogy hol van. Tudod, a hűséges az azt jelenti, egy szolga részéről a hűség az nem azt jelenti, hogy jó, akkor hűséges vagyok. Hogyha nem ez a feladatod, ha ez a feladatod, akkor oké, de hogyha nem ez a feladatod, nem. A hűség az az, hogy azon definíciók, amiket kaptunk és megértést az Úrtól, erről beszéltünk múlt vasárnap, erről beszéltünk azelőtt szerdán, tudod, és erről beszélünk minden Isten tiszteleten alapvetően, tudod, abban hűségesen járok, hűségesen alkalmazom, hűségesen élek vele. Oké? Tehát legyünk hűségesek. Mit mond Jézus? Hűséges voltál a kicsin, a kevesen, több bízatik rád. Több bízatik rád. Tudom akár, hogy mi foroghat néhányotok elmébe. Én nem akarom, hogy több bízasson rám. Én tudom, nagyon sokan így gondolkodunk, emberek, ha mondjam ezt, mi magyarok még inkább nagyon sokszor. Én nem akarok több felelősséget, sőt itt a feldolgozásban az volt, hogy több munkát adok neked. Jaj, még csak az kéne. Oké, de akkor gonosz és lusta szolga vagy. Mert egy szolgának ez az ő része, és ez is az ő öröme. Oké, így vagyunk itt, oké? Tehát hűséges vagy többed lesz? Figyelj, többed lesz. Többed és többed, több megértésed. Hűséges vagy a bibliaolvasásba. Tudod, mi lesz? Egyre inkább fogod szeretni, élvezni, érteni, a világosságod lesz. Bölcsességed lesz. És még inkább járatod magad a bölcsességbe, és még több bölcsességed lesz. És még több. És aztán valamikor, 13 év múlva, tudod, 80 talentumos bölcsességgel fogsz bírni. Ami azt jelenti, hogy jártas leszel a mindennapi életben, és csak egy bölcs, gazdag életet fogsz élni. Figyelj! A keresztény élet nem egy nagy, tudod, rejtélyes dolog. Kicsin hűségesek vagyunk. Isten tisztelt az egy kicsiny dolog, nem? Heti kétszer. Tehát legyél hűséges. Legyél hűséges. Isten munkálkodni fog, és nagyobb megértésre, nagyobb örömre, mélyebb kapcsolatra vezet. Tudod, igében, imában, Krisztus testi közösségben, házi csoportban, bibliaiskolában, egymás szeretetében, szolgálatban, az ajándékaink használatában. Ja, csak tedd. Ez a másik, tehát hűséges, és a másik az, hogy szorgalmas. Szorgalmas. Hányan szerettétek ezt a magatartás jegy? Magatartás és szorgalom jegy. Tudom, némelyeknek ez volt a átlagban a felfele húzó. Oké? Okay? Némelyekre azt mondták, szorgalmas gyerek, de magatartásból borzalmas. Tudod? Szorgalom. Lehet, hogy egy kicsit hozzászokhatunk ehhez a szóhoz, mert a Biblia beszél róla, Jézus erről beszél, olyan szolgáról beszél, aki szorgalmas szolga. A szorgalom ez egy nagy erény. Legyél szorgalmas. Ez azt jelenti, hogy nem kell várni arra, hogy valaki mondjon valamit, vagy valaki kérjen valamit. Tudod, szorgalmas lehetsz. Előtte járhatsz a dolgnak. Foglalkozhatsz vele. A szabadidődet beleteszed. Isten dolgaiba. Nem kényszerítésből. Nem azért, mert hátsra csavarják a kezünket, hanem ez a szívünk. Szorgalmasak vagyunk. Buzgók vagyunk az Úrnak a dolgába. Róma 12.11 azt mondja, hogy ne restüljetek meg a szolgálatban. Tehát ne legyetek lusták benne, hanem buzgók, szorgalmasak vagyunk. Egymás szeretetében szorgalmasak vagyunk. A szeretet kifejezésében szorgalmasak vagyunk. tudod, szorgalmasak. És aki szorgalmas, annak egyre több fog adatni. És a legvégén, figyelj, eltelik 20 év. Azt gondolod, hogy 20 év sok. 20 év semmi. Semmi. 20 év az szinte semmi. Na jó. Jó, 1/3 élet, de 1/4. 1/3 és feled. De alapvetően nem az egész. Még nem. 20 év az nem sok. Nem rengeteg. Figyelj, lesznek emberek, akiknek 20 év alatt zéró növekedés lesz. Nem lesz több, nem lesz több sáfárság, nem lesz több bölcsesség, nem lesz több ajándék, nem lesz, tudod, csak nem lesz. Továbbra is zéró. Elásta, ül rajta. Tűnődik, hogy miről, mi a baj lehet, de csak nem szorgalmas. Nem szorgalmas. Aztán 20 év alatt valaki meg sokszorozza. Úgy értem, 20-szorozza, 30-szorozza, 40-szerezi. És nem azért, mert nagyszerű, hanem csak szolga. Milyen nagyszerűségről beszélünk? Semmilyen nagyszerűségről nem beszélhetünk a mi részünkről. Mi a nap végén is csak szolgák vagyunk. Oké? Tehát ez a biblikus hozzáállás. Nem az, hogy tudod? De hogy csak szolga. Ez szerinti szolgának lenni. Hogy hűségesek és szorgalmasak vagyunk. Oké? Tudod? Ugyanez. Taníthatóság. Olvastam a Spurgeontől. Mit mondott? A lustának tanácsot adni az olyan, mint szitába vizet önteni. Sok ilyesmit mond, de tudod, a lustának tanácsot adni az olyan, mint szitába önteni a vizet. Tudod, hallhatja 20-szor, 50-szer, 100-szor ugyanazt a tanácsot, ugyanazt az igét, ugyanazt az igazságot, ugyanazt az Isten tiszteletet, ülhet 40 éven keresztül a gyülekezetbe, a lustának tök mindegy. A szorgalmasnak tanácsot adni. Tudod, lehet, hogy még nem is egy tanács volt, csak ellesett valamit valakinek az életéből. Meglátott egy jó példát, és alkalmazta. Hallott egy igazságot, és megette. Zsebre tette. Használta. Ez egy kiváló szellemről beszél. Kiváló szellem. Ja. Pásztorként olykor a legnagyobb meglepetések akkor érnek bennünket. Ja, amikor mondunk valamit, és aztán azt látjuk, hogy valaki komolyan vette. De tényleg, wow! Azt mondtam neki, hogy olvass el ezt a részt, gondolkodjon, vagy mondtam neki, tudod, beszéltem neki az imáról, és hogy alkalom, tudod, és aztán visszajön 3 hét múlva, 2 hónap múlva, és csinálom, és wow! Mondtam neki, hogy tudod, erre tanácsoltam, arra tanácsoltam, és csak fut vele. És persze csak személyes tanács. Az Isten tiszteleten Isten tanácsol bennünket hetente 2-szer, azaz nem arról van szó, hogy itt a személyes tanácson van a lényeg, hanem, és persze, amikor megnyitjuk az igét, és ezért izgalmas az, hogy naponta Istennel van egy kapcsolatunk, akkor mindig kapjuk tőle a tanácsot. És a szorgalmas, az megsokszorozza azt, akinek van, annak adatik, és megszaporítatik, akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amilyen van. És figyelj, a nap végén, vagy a sztori végén, vagy a 30, 20, 30, 40, 50 év végén, Isten evó járás végén, hidd el, meg közben, hatalmas a különbség a kettő fajta szolga közt. Hatalmas, hatalmas. És így működik a szellemiség. Ezek szellemi törvények, amit Jézus tanít nekünk. Hűség és szorgalom, és sáfárság, és szolgák vagyunk. És a nap végén végül is visszaadjuk mindet Istennek, mind az övé. És mit mondunk, emlékeztek erre a példájára Jézusnak, hogy miután, tudod, hogy volt az pánszobolás, hogy a szolga kint dolgozott a mezőn egész nap, és aztán hazajött a mezőről, és jött a vacsoraidő, így van valahogy, jött a vacsoraidő, és az ura, és mit csinált a szolga? Az ura azt mondja a szolgának, hogy csücs le, majd én csinálom a vacsit neked. Nem. A szolga megcsinálja a vacsorát is, és még ott is szolgál. És a nap végén azt mondja, hogy haszontalan szolga vagyok. Jézus tanított erre minket. Haszontalan szolga vagyok. Csak azt csináltam, amit te mondtál. Csak azt csináltam. Semmi dicsekedésünk nincs. Haszontalan szolga vagyok. Oké? Okay? De egyre több, egyre több, egyre több, egyre több. Szaporodik, hízik, növekszik, gyarapodik. És ez az én vágyom mindannyiunk számára. Gyarapodjunk, gyarapodj, gyarapodj, gyarapodjunk. Az a vágyam, hogy ne legyen köztünk egy se, aki elássa. Egy se, egy se, egy se. Nem számít, hogy egy talentumot kaptál, ne legyen elásva. Hogy az a vágyam, hogy amikor az Úr visszajön, vagy te ővele szemtől szembe leszel, akkor ne kelljen lesütnöd a szemed és a cipőd orrát nézni, és azt mondani, hogy á, izé, bizé. Hanem azt mondta, hogy Uram, itt van egyen volt, és itt van, még egyet szereztem hozzá, és aztán még ahhoz is kettőt, és még ahhoz is négyet, és még ahhoz is. És azt mondja, jól van, jól van. Jó és hűséges szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak téged ezután, gyere be a te urad örömébe. Amen. Köszönjük, Urunk, neked. Ma este leültettél bennünket a fotelbe, és tanácsot adtál a mi lelkünknek, tanácsoltál minket. Beszéltél nekünk ezekről az időkről, ezekről a napokról. Tanítottál minket arról, hogy hogyan éljünk, hogyan gondolkodjunk. Urunk, hallottunk téged, hallottunk a te tulajdon szavaidat. És így imádkozunk most együtt. Mert biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak ez a szíve vágya. Uram, hogy én és mi egyikünk sem akarunk lenni. A végén gonosz és lusta szolgák. Nem akarjuk ezt hallani tőled. Nem akarunk megszégyenülni a te eljöveteletkor. Úgy gonosz és lusta szolga. Urunk, hanem azt akarjuk hallani, hogy jól van, jó és hűséges szolgám. Urunk, lehet, hogy döntéseket kell hoznunk területeken. Lehet, hogy kemény döntéseket. Lehet, hogy át kell gondolnunk az egészet. Most, hogy hallottuk a tanácsod, mit teszünk ezzel a tanáccsal, Urunk? A lusta nem tesz semmit ezzel a tanáccsal, a szorgalmas pedig hallja, és változtat az élete irányán, az élete menetén, vagy térdre borul, és megnyitja az írást, és utána jár, és lépéseket tesz a változás irányába. Ez a szorgalmas, ez a szorgalmas szolga. A lusta. Pedig hallja, és nem csinál semmit. Ezt mondta Jézus. Bolond ember, aki fövenyre építi a házát, hallja, és nem teszi. Aki pedig hallja és teszi, az bölcs ember, aki kősziklára építi. Úrunk, tanácsot adsz nekünk. Nem szűkölködünk ebbe. Úrunk, ezért imádkozunk, hogy mindannyian lépjünk egy-egy lépést. És így szolgaként, gazdálkodván, sáfárkodván éljük az életünket. Hűségesen, szolgalmasan. Köszönjük neked Jézus nevében. Amen.
Megváltom, szabadítom.
Kaptatok Istentől tanácsadást ma. Ez jó. Ja, kaptunk tanácsot. Fuss vele. Köszönjük. Ja, itt csak jó végig gondolni. Egy meg nem vizsgált életet nem érdemes élni. Csak nem érdemes élni. És Jézus azért mondja ezt, ez egy ilyen checkpoint. Mi az? Mikor futnak. Ellenőrzőpont. Köszönöm. Ez egy ellenőrzőpont, amikor futnak. Csak így ellenőrzik. Most van a futásunk. Ez egy ellenőrzőpont. Lehet igazítani. Hogy mondjam ezt? A múlt elmúlt. Felesleges azon rágódni. Teljes mértékben. De itt van előtted. A mostantól fogva, előredőlve, nekidőlvén. Tudod, és járhatunk így, abszolút. Ellenőrző pontok a kiigazításra vannak, Isten tiszteletek a kiigazításra vannak. Hogy halljuk, megnyitjuk az írást otthon, csak így igazítjuk az életünket ehhez. Oké? Okay? Isten áldjon benneteket, legyetek közösségben, fogunk csinálni egy beszélgetést. Ez a téma, ez izgalmas, és még több van ebben. Úgyhogy fogunk csinálni egy beszélgetést, egy fél óra múlva szeretettel, vagy várva. Oda. Isten áldjon benneteket, szuperek vagytok, talizunk vasárnap.